ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Ez egy portréinterjú, amelyben most éppen beszélgetünk, és szeretném, ha ennek segítségével hallgatóink jobban megismernének téged, feladataidat, munkádat. Hogyan emlékszel vissza? Mi ugrik be elsőként, hogyha gyermekkorodra kérdezek?
Nagyon boldog gyermekkorom volt, de ugyanakkor az is felötlik bennem, hogy Békésen születtem a cigánytelepen, a cigánytelep utolsó utcájába, és annak az utcának is az utolsó sarki házába. Itt ebben a házban gyerekeskedtem, oda vittek haza a szülők a szülőotthonból, és 6 éves koromig ott éltem. Nagyon sok olyan emlékem van, ami magának a cigány közösségnek a kulturális szokásából adódik. Például, ha szabad mondani, az, amikor kint az árokparton a felnőttek ültek, a gyerekek játszottak, közben egy tábortűz égett, és idős emberek, férfiak beszélgettek, történeteket meséltek, de ugyanakkor az asszonyok egy másik részen egy kockás lepedőt leterítve a földre kártyáztak. Én a családban a második gyermek vagyok, egy nővérem van, és van 2 öcsém. A nővérem gyógypedagógiai asszisztens, a 2 öcsém meg kamionsofőr.
Tudom, hogy nagyon meghatározó volt a te életedben az édesapád. Emlékszem rá, hogy jó pár évvel ezelőtt tragikus körülmények között vesztetted előtt. Milyen erkölcsi magatartása, tulajdonsága volt neki, amire legszívesebben emlékszel vissza, amit kaptál tőle?
Azt gondolom, hogy az életemben nagyon sok ember szerepet játszott, meghatározó szerepet játszott az életemnek a folyamán. Az első ilyen ember ugye természetesen az édesapám volt. Az édesapám az egy olyan ember volt, akitől kitartást. Azt örököltem elsősorban. A cigány közösségeknél az volt jellemző, hogy elég könnyen, elég hamar feladtak dolgokat, és az édesapám az, ha valamit szeretett volna elérni, ha voltak céljai, képes volt azért menni, dolgozni, tanulni, hogy elérje ezeket a célokat. Az első verses kötetemnek a megjelenése is neki köszönhető.
Mit tudsz még mondani az édesapádról? Miben foglalatoskodott? És hát még egyszer, hogy ő a maga közösségének egy lángoszlopa volt.
Édesapám volt az az ember Békésen, aki a rendszerváltozás után az első szabadon választott szószóló lehetett. A cigány emberek érdekeit szívvel, lélekkel képviselte. Gyakorlati példát is mutatott, mert felnőtt fejjel ment el a közgébe Békés Csabára tanulni. Mindig azon igyekezett, hogy példamutató életet éljen. Az emberek érdekeit olyan szinten szívén viselte, hogy sokszor szabad időbe is, amikor a családdal kellett volna esetleg lenni, akkor is azon fáradozott, hogy egyes embereknek a problémáit hogy tudná megoldani, hogy tudna segíteni, közben járni. Ő volt az az ember, akiről ugye mai napig a társadalom, a békési társadalom úgy emlékezik meg, úgy emlékszik rá vissza, hogy de jó lenne, ha ilyenek lennének a cigány emberek, ha így gondolkodnának, ha így élnének.
Nem tudom, hogy egy hasonló személyiségű embernek ma ugyanúgy sikerülne összefogni ezt a már sokfelé szétzilált közösséget.
Azt gondolom, hogy ez a rendszerváltozásnak az egyik vívmánya, hogy ahogy az emberek elkezdtek lehetőségekhez jutni, az anyagi lehetőségeik elkezdtek megváltozni, úgy a cigányság is, mint a magyar társadalom is. Különböző szakadékok keletkeztek az emberek között. Volt, aki meg tudott gazdagodni, volt, akinek lehetőségei adottak és éltek ezekkel a lehetőségekkel, és voltak olyanok, akik várták a segítséget, de nem jöttek segítségek. Az én megítélésem szerint ez egy abszolút társadalmi kérdés, egy természetes társadalmi változásnak a folyamata, nem csak a cigányságon belül érzékelhető különösen, hanem az egész társadalomra jellemző. Természetesen ugye a kérdésre válaszolva, nem egyszerű ma közösségeket alkotni. Talán az egyik legnagyobb veszélye a mai magyar társadalomnak, de talán Európának is, hogy nincsenek igazán közösségek. Egyedül az egyházak azok, akik közösségeket tudnak összefogni, közösségeket tudnak képviselni. A civil társadalom, a politika nagyon nehezen tud már egységet felmutatni, egységet kovácsolni. Mások az embereknek az érdekei.
Mikor jelent meg a te életedben a hit?
Édesanyám az 1980-as években megtért, gyülekezetbe járt, és nagyon sok esetben gyerekként elvitt bennünket Biblia körbe. Izgalmas volt, egy programnak nagyon jó volt, de úgy különösebben nem foglalkoztatott a hit kérdése, nem is értettem igazán a hit kérdését. 16 éves voltam, amikor először volt egy olyan megtapasztalásom, olyan élményem, amit keresztény berkekben megtérésnek nevezünk, és ez az élmény volt az, ami 3 évig erősen jelen volt az életemben, gyülekezetbe jártam, majd a katona évek után elmentem a gyülekezetből, nem jártam többet, és ez tartott 12 évig, hogy nem jártam a gyülekezetbe, majd 8 évvel ezelőtt Durko Alberttel való találkozásom és beszélgetéseim a hit kérdését felelevenítették újra bennem, és egy biblia iskolába iratkoztam be Paksra 3 évig, és ezt az iskolát miközben végeztem, igazán akkor ébredt fel bennem újra a hit, amikor is döntöttem újra a megtérés az Isten követése mellett.
Helyettes vezetőjeként az Országos Cigány Missziónak milyen konkrét feladataid vannak?
A gyülekezet plántálás és az evangelizációk szervezése egy munkacsoportban összpontosul, ezt a munkacsoportot vezetem, de ugyanakkor a társadalmi kapcsolatok tartása, szervezése is a feladataim közé tartozik. Amit nagyon fontosnak tartok megemlíteni, az pontosan az, hogy nem csak cigány emberek irányában van ez a szolgálat, hanem a határon túl élő magyar közösségekkel kapcsolatosan is, így Békés egyik testvérváros a Magyar Itabi Pünkösdi közösségével is rendszeres kéthavi látogatásban vagyunk, ott szolgálok közöttük, de mondhatnám Feketicst, Kishegyest, Szabadkát, ahova
ezek magyar közösségek
Szerbiában vannak, és magyar közösségek között vagyunk kint, magyar közösségek között szolgálunk, de így érdemes megemlíteni Romániába Örvény települést, Mezőtelkit, vagy esetleg Fudzsit. Terepen dolgozom. Nem szeretek az irodába bennülni, hanem nekem általában az autóm az iroda. Úton vagyunk. Ez azt jelenti, hogy gyülekezeteket látogatunk, tanítjuk a gyülekezeteket, a cigány gyülekezeteket Magyarországon, és a gyülekezeteken kívül, ami számomra egy nagyon izgalmas kérdés az az, hogy a cigány férfiakat megtanítani arra, hogy a bibliai értelmezés szerint férfiként tudjanak gondolkodni. Ez azt jelenti számomra, ahogy a Bibliából én megtanultam, hogy egy férfi nem attól lesz férfi, mert nagyon kemény és nagyon határozott, és a feleséget megveri, hogyha kell rendszabályozza, hanem egy férfi attól férfi, hogy tud bocsánatot kérni, ha a feleségének, a családjának segítője, de ha abszolút a Bibliára akarok gondolni, akkor pedig azt látom, hogy a férfi legyen a családnak a papja. A pap megmutassa be az Istennek a szeretetét, mutassa be azt, hogy Isten hogyan figyel az emberre, és mi a helyes Isten tisztelet és Istennek a követése.
Egyszer itt nálatok hallottam, hogy a cigányság körében a mai napig, talán a mai napig él az a gondolat, hogy ez ugye a női dolog, olyan asszony beszéd. Tehát, hogy a férfi az nem gyenge, hogy neki mondjuk Istenhez kelljen fordulni.
Azt mondanám, hogy a gyülekezeteket, hogyha megnézzük az összetételüket, akkor általában valóban nagyobb létszámban vannak jelen a nők, az asszonyok. A férfiak sokszor távol maradnak a gyülekezeti közösségekből. Ahogy lehet látni azt, a cigány családoknál általában az asszonyok azok, akik a családot összetartják. A férfiak feladata az volt valamikor, hogy megkeressék a kenyeret, dolgozzanak. Ma már olyan szinten változott meg, hogy a férfiak a családdal kapcsolatosan egy kicsit elfáradtak, talán ha lehet így fogalmazni. És az asszonyok, mivel nagyobb terhet viselnek, ezért valószínűleg nehezebb a helyzetük, és hamarabb elkezdik az Istent keresni. A Bibliából ezt nagyon jól láthatjuk az Izrael történetének a képeiből, hogy általában, amikor nehéz helyzetbe kerül a nép, akkor azonnal Istenhez kiállt. És jelen pillanatban az látszik Magyarországon, a cigány társadalmon belül is, hogy az asszonyok azok, akik a nagyobb terhet viselik, és ők azok, akik először kiáltanak Istenhez. És természetesen, hogyha az az asszony, aki megismerte Istent, ahogy az én édesanyám is megismerte, a családban, az ő életében ez a változás, az Isten ismeretének a változása, az láthatóvá válik, nyilvánvalóvá válik. Ez a változás volt az, ami annak idején gyerekként engem is inspirált arra, hogy akarjam Isten Istent megismerni. Minden esetre az én édesapámnak a megtérése és bemerítkezése is ezen az úton indult el.
Szerencsés eset az, hogyha a férj engedi az asszonynak, hogy átformálódjon, hogy gyülekezetbe, imaházba, templomba járjon.
Van, amikor a férfi nagyon örül, hogy a felesége gyülekezetbe jár, mert végre valami olyan dologgal foglalkozik, amit úgy ítél meg, hogy jó dolog, bár ő nem kér belőle. Természetesen ennek az ellenkezője is nagyban tapasztalható, hiszen a férfi az asszonyt úgy látja, mint az ő tulajdonát birtokolni akarja, és fél attól, hogyha elmegy a gyülekezetbe, akkor meg fog változni az ő felesége, más lesz, és akkor mit fog ő visszakapni. Tudunk konkrétan olyan eseteket, amikor a férj a feleséget eltiltja a gyülekezetből, tudunk olyat, amikor fizikailag bántalmazza, tetlek bántalmazza azért, mert a gyülekezeti közösségbe akar menni a feleség. Ennek általában a kimenetele is kétirányú, mert vagy a férj elkezdi követni a feleséget, és jön ő is a gyülekezetbe, vagy pedig maga az asszony, aki Isten utáni vágyából szeretne jönni a közösségbe, de a férj tiltására elmarad a gyülekezetből. Ilyen esetekben nagyon fontosnak tartjuk a családlátogatás kérdését, amit rendszeresen gyakorlunk. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a férjjel találkozhassunk, megismerhessen bennünket, és lássa azt, hogy a felesége jó helyre megy. Ilyenkor az is fontos kérdés számunkra, hogy a gyülekezetben nőtestvérekkel megyünk el a család látogatásra, mert nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy csak férfiak vannak a gyülekezetben, és a feleség valószínűleg rossz szándékkal megy a közösségbe. Akarunk beszélgetni, akarunk az ilyen családokkal olyan kapcsolatot kiépíteni, amin keresztül szeretnénk azt megmutatni, szeretnénk azt láttatni, hogy Krisztus ismerete nélkül, Krisztus befogadása nélkül sokkal rosszabb az élete az embernek, illetve hogyha teológusként kellene megnyilvánulni, akkor azt mondanám, hogy Krisztus nélkül nincs élet.
Talán az a 12 év sem múlt el nyomtalanul, amikor átmenetileg eltávolodtál, talán Istentől, talán az igétől, talán a gyülekezeti közösségtől. Hogyha ilyenekre gondolsz, mint a politikai szerepvállalásod, a költészeted, vagy annak fogadtatása, családi változások, szóval ezekről mai fejjel mit gondolsz?
Meggyőződésem az, hogy amit a Biblia ír, hogy azok az emberek, akik szeretik az Istent, azoknak minden a javukra van. Meggyőződésem, hogy ez az időszak ma nekem a javamat szolgálja, bár természetesen nagyon sok olyan dolog van, amit ha lehetne máshogyan tennék. 19 évesen vonultam be katonának, és az az időszak, az az Istentől való eltávolodásomnak a kezdete, és onnantól kezdve nem Istenben bíztam, nem Istenben kerestem a megoldást, hanem azt gondoltam, hogy majd én emberileg ebben a társadalomban élve, majd én megkeresem a saját igazságomat. Úgy érzem a helyzetemet, mint Ádám és Éva az Édenkertbe, mert hogy ők is arra törekedtek, hogy saját döntéseik legyenek, ne Isten mondja meg, hogy mit tegyenek, hanem ők akarnak döntéseket hozni, és bennem is egy kicsit ez ébredt fel, hogy hagyd döntsem én el, hogy én mit akarok tenni. És természetesen a döntéseimnek következményei vannak, számos esetben rossz következményei. Leszerelésem után személyes vagyonvédelemmel kezdtem el foglalkozni. Ez tartott 7 éven keresztül. Nagyon tetszett, mert egyenruhás feladatot láttam el. Ráadásul fegyveres szolgálatot teljesítettem. A katonaság erre jó alapot adott, hogy megszeressem a fegyvereket, foglalkozzak a fegyverekkel. Igazán az identitás tudatom is talán itt kezdett el erősödni abban az irányban, hogy én magyar vagyok, mert Jugoszláviába, a háború időszakába több esetben történt olyan, hogy a határon átlövések történtek, és az egyik hajnalban 2 órakor harci riadóra ki kellett vonulnunk az egyik határszakaszra. Egy levelet kellett írnunk, amit nem adtak postára, de a szöveg az volt, hogy drága szüleink, vezényelve vagyunk, ne gyertek látogatni. Igazán ebben a 3 napban tapasztaltam azt meg, hogy én magyar katona vagyok, magyar emberként vagyok ott kin, nem cigány ember vagyok, hanem magyar katona vagyok, és készültem bármit megtenni azért, hogy a hazámat megvédjem. Ez azt jelenti, hogy emberi érzelmeimben olyan szinten felfokozott állapotba is kerültem ezekben az időszakokban, hogy amit talán azelőtt nem tettem volna, de kész voltam arra is, hogy ha embert kell ölni, akkor én embert fogok ölni. Természetesen ez egy olyan állapota az életemnek, amit azóta nagyon sokszor újra kellett értékelni. A magyarság tudatom az mindinkább megerősödött, viszont az a szándék, hogy embernek árt csak az Isten kegyelméből már nagyon-nagyon távol van tőlem. Leszerelésem után, ahogy az előbb is említettem, személy és vagyonvédelemmel foglalkoztam 7 éven keresztül, pénzszállítással is foglalkoztam. Ez egy olyan élmény volt az én életemben, ahol igazán megérezhettem, megtapasztalhattam azt, hogy vannak emberek, akik ilyen szinten bíznak bennem, hogy rám bíznak ilyen feladatokat. Magyarországon élni, ahol születtem, a hazámba, annyira nehéz tapasztalatok mellett azért egy rendkívüli nagy igazság van, lehet békében, lehet szeretetben egymás mellett élni. Ezt követően a békési munkaügyi kirendeltségre kerültem, ahol másfél éven keresztül cigány foglalkoztatás szervező menedzserként dolgoztam. Itt az volt a feladatom, hogy találjak munkahelyeket az embereknek, főleg elsősorban cigány embereknek. Azt láttam, hogy egyre inkább nehezedik a cigány embereknek a helyzete Magyarországon, és azt gondoltam, hogy akkor talán változhat valamit, hogyha én is bekerülök a politikába, ott, ahol a döntéseket hozzák, van lehetőségem nekem is felszólalni. Nagyon hittem ebbe a szerepvállalásba, és azt gondoltam, hogy elég ahhoz az én jó szándékom, tisztességem, hogy tudjak dolgozni a cigányság érdekében, illetve ebből kifolyólag a magyar társadalom érdekében is. Azt tapasztaltam, hogy bármennyire küzdök, bármennyire akarok előre lépni, egyszerűen az embereket nem tudom megváltoztatni. Pedig azt láttam, hogy a cigány embereknek meg kell azt érteni, hogy muszáj, hogy változzanak, muszáj, hogy beilleszkedjenek, máshogy gondolkodjanak. A magyar társadalom részéről pedig azt láttam, hogy meg kell azt, hogy értsék, ha szeretnék azt, hogy a cigányság változni tudjon, akkor lehetőségeket kell adni. Amikor beszorítanak egy állatot a sarokba, az az állat az félelmében, fájdalmában az támadni fog. És számos esetben tapasztaltuk azt, hogy amikor a cigány embereket olyan helyzetbe hozzák, hogy nem tud elhelyezkedni, dolgozni, nincs munkája, akkor valamit a család érdekébe, védelmébe tesz. Természetesen hangsúlyozom, nem helyes dolgokat tesz. Azt láttam, hogy az embereknek a fejébe, gondolatai között rendet kell, hogy rakjanak. Durkó Albert, a missziónak a vezetője, szokta mondani, hogy a gettó a fejekben kezdődik. Nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hiszen hogyha az emberek gondolkodásmódja megváltozik, akkor máshogy látják egymást, máshogy tudják értékelni egymást. Ezek után a politikai kitérők után, miután újra rátalálhattam Istenre, akkor meg azt láttam, hogy igen, jó irányba keresek, hiszen az emberek gondolkodás módját szeretném megváltoztatni. Természetesen a Biblia anyagaiból olvasva látom, hogy én személy szerint senkit nem tudok megváltoztatni. Már ma eljutottam oda, hogy nem is akarok megváltoztatni, mert egyedül Isten az, aki megváltoztathatja az embereket. És azt látom és azt tapasztalom a mindennapjainkban, szolgálataink során, hogy az az ember, aki megismeri Jézust, mint személyes megváltóját, hogy az az ember, aki nem csak megváltóként, hanem úrként is tekint Jézusra, de annak az embernek az élete megváltozik. Megváltozik a gondolkodás módja, és azonnal helyben is vagyok ebben a történetben, hiszen valami olyasmit láthatok meg, ami a vágyam volt, hogy az emberek gondolkodás módja megváltozzon. Meggyőződésem, hogy semmilyen politikai irány, semmilyen ideológia, semmi nem képes arra, hogy az embernek ezt a változást az életébe elhozza, egyedül maga Jézus Krisztusnak a szívünkbe való befogadása teszi ezt lehetővé.
Már gyerekkorodban elkezdtél verseket írni?
Általános iskolában jártam, 3. osztályos voltam, amikor a magyar nyelvi és irodalom tanítom egy meseíró pályázatra hívta fel az osztályunk figyelmét, és többen írtunk fogalmazást, mesét erre a pályázatra, és ezen a pályázaton én egy elég jó helyezést értem el. Minden esetre meghatározta az irodalom iránti vonzódásomat. Miután leszereltem a katonaságból. Ez, ha lehet mondani, 1993-ban volt. Megalakult egy művészeti egyesület, Elfelejtett Tüzek néven, amelynek én voltam a vezetője, és ez a művészeti egyesület, ez foglalkozott zenével, foglalkozott festészettel, és az volt a cél, hogy a kultúrán keresztül, a cigány kultúrán keresztül valahogy láttassuk meg azt, hogy mi cigány emberek jó emberek vagyunk. Ahogy működött ez az egyesület, azt láttam, hogy mindenki megtalálta a helyét, mindenkinek szerepe van, és én azt éreztem, hogy egy kicsit kevés az, amit csinálok. No, mindamellett, hogy az egész szervezési feladat, menedzselési feladat, de maga a szponzoroknak a felkutatása is az én feladatom volt. Azt láttam, hogy valamit többet szeretnék tenni a kultúráért, magyarságomért, cigányságomért. Először dalszöveget kezdtem el írni az Elfelejtett Tüzek nevű cigány folklór zenekarnak, majd a dalszövegekből valahogy versek formálódtak. Ahogy a verseket olvasgattam, majd nézegettem, megmutattam néhány ismerősömnek, többek között az édesapámnak is, arra biztattak, hogy jó lenne ezzel egy kicsit komolyabban foglalkozni a költészettel. A könyvkiadóba, Te van könyvkiadóról beszélek, Békés Csabán, akkor a Csétót János volt a könyvkiadó igazgatója. Ő szintén azt mondta, hogy olyan irodalmi szinten írok, hogy érdemes könyvbe megjelentetni az írásokat, és hát ez természetesen az arra buzdított, hogy olyan szinten termékeny költővé váltam, hogy naponta több verset is elkezdtem írogatni. A könyvkiadásnak egyetlen egy problémája volt, hogy maga az anyagi fedezetet azt nekem kellett megteremteni. Akkor, abban az időben, 1997-ben 200 000 forintot összeszedni nem volt könnyű dolog. És édesapám biztatott folyamatosan arra, hogy menjek, csináljam, kapcsolatokat hozott számomra össze. Érdekes volt, hogy soha nem pénzt szerzett a könyvkiadáshoz, hanem kapcsolatokat épített, és a kapcsolatokban küldött engem, hogy menjek el beszélgetni. Sikerült ezt az összeget összegyűjteni, hogy 1998-ban az első verses könyvem, vagy verses kötetem Sóhajok címmel megjelent. 1998-ban, július 8-án az édesapám tragikus körülmények között egy autóbalesetben elhunyt. Ezen a napon volt az én születésnapom, és annyira vártam, hogy felhív, hogy felköszöntsön, de helyette a testvéremnek, a nővéremnek a férje hívott, aki azt közölte, hogy édesapám egy autóbalesetben meghalt. Ekkor már a könyvanyaga nyomdába volt, és így lett a könyvnek a címe az, hogy Sóhajok. Édesapámra emlékezzek.
Miből merítetted, vagy meríted a mai napig elsősorban a témáidat?
Alapjába véve pesszimista költőnek tartom magam, és általában akkor írok verseket, amikor felfokozott, nehéz helyzetben vagyok, vagy akkor, amikor szenvedek egy kicsit. Olyankor születnek meg ezek az érzelmek, amik gondolatba fogalmazódnak meg, majd papírra vetem őket. Többször biztattak, hogy írjak szerelmes verseket, írjak olyan verseket, aminek egy kicsit jobb a hangulata. Próbálkoztam vele, de ez nem nagyon sikerült.
Lehet, hogy azért nem írsz mostanában, mert pesszimista keresztény nem nagyon létezhet.
Minden bizonnyal létezik, bár nem azok közé tartozom most már. Most inkább az időm az, ami nagyon lefoglal a szolgálatom. Néha azért fogalmazódnak meg bennem írások. Ezek az írások pedig az utóbbi időben a hazaszeretetemmel kapcsolatos, illetve a cigány nép elhelyezkedése a társadalomba, nehézségei, problémái, az a vágy, hogy te jó lenne Magyarországon magyarként élni.
Beszélgetésünk előtt kértelek, hogy válassz ki egyet a művészetedből. Nagyon nagy kíváncsisággal várom, hogy mikori és milyen tematikájú vagy történetű írást hoztál, amelyet szeretnél megosztani a hallgatósággal.
Martin Luther King egy példakép előttem, ahogyan ő küzdött azért az üldöztetésért, amit ő szenvedett. Valahogy azt szeretném, ha eljutnánk oda, el tudnánk oda jutni, hogy mi is így tudnánk harcolni, így tudnánk küzdeni, hogy a pofonra nem az lenne a válasz, hogy pofont adok, a gyilkosságra nem az lenne a válasz, hogy gyilkolok. Ahogy ezt a Biblia is tanítja, inkább áldjuk azokat, akik bennünket nem szeretnek. És ebből kifolyólag Martin Luther King ihletett erre a versre, aminek a címe Van egy álmom. Ezt 2 évvel ezelőtt írtam. Ahogy Martin Luther Kingnek, úgy nekem is van egy álmom. Egy álom, amelyben hazámra találok. Hogy lelkem munkától nemes, kötelességem megedz, s jogom, hogy legyek. Van egy álmom, hogy a Kárpát-medence büszke bércein virágok nyillanak, madarak röpködnek, s a napsugara mindenkit egyformán átölel. Van egy álmom, hogy egy gyönyörű országot építünk, egy szent hazát, melynek földjét nem mérgezi többé bűnbakoknak kikiáltottak vére. Egy szent hazát, mely egy Istent ismer s imád, mely nem tűr idegen isteneket, nem tűr el gyűlöletet, zsarnokot, hitetlen ebet, istentelen lázítót, sem a halott tetem körül gyülekező hiénák hadát. Van egy álmom, hogy szülőhazánk gyermekeként karjaiba zárja, s álmát éberen vigyázza, hogy ápol s eltakar. Van egy álmom, hogy hazámban, hazára találva szeretem szép magyar hazámat.
Manapság a digitális és elektronikus technika korát érjük. Nem is biztos, hogy ma már feltétlenül könyvformájú kötetekben kell gondolkodni, esetleg valahol elérhetőek a te költeményeid a világhálón.
A reményhír.hu internetes weboldalon, blog formájában több írásom is olvasható. Nem csak vers, hanem rövid esszék, de bibliai tanulmányok is vannak, amiket feltöltettem. Ezzel az a célom, hogy az emberek megismerhessék azt a gondolkodást, ahogyan én gondolkodom.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.